Szeretettel köszöntelek benneteket, hát elég ritkán találkozunk, ugye most változóan vagyok Magyarországon is, és... Tessék? De ott is szép az ige. Hát egy apró gondolat, ugye Írországban vagyok kint, elég sokat, és mindig, amikor valaki megkérdezi mostanában, ha megkérdezi, hogy most miért is vagyunk kint, akkor mutatok egy fényképet. Úgy is mozgok, úgyhogy nekem ez nehéz így lesz. Mutatok neki egy fényképet. A fénykép a következőről szól. Van egy rododendron bokor. Hát rododendrot ismertek. Virág, szép, piros, stb. És megvan a bokor, így. És mellette van az ember. Az ember az a rododendron bokornak mondjuk egy tizede körülbelül. Tehát majd egy 10 méternél magasabb a... Hát ez már nem bokor, az fa. És ugye, mivel ugye nincs fagy, ezért ezek a virágzó növények szépen nőnek, és mivel nincs meleg, ezért ezek virágzó növények sokáig virágoznak, úgyhogy hát most nagyon szépen néz ki egy jó pár hely. Azt nem tudom, ilyen eseményekről hagyd mondjak egy-két dolgot. Az egyik, az biztos tudjátok, hogy most hétvégén volt a glótúra. Nem tudom, mennyire hallottatok, nem hallottatok, csak reklámot csinálok, hogy én sem voltam, mert favágás volt a műsor, és nem tudtam elhalasztani, de a családnak jó része kiment. Az összes unokám kint volt a glótúrán, úgyhogy hát lehetett ugye 10 km gyalogolni, 20 km gyalogolni. Nem tudom, tudjátok, hogy a gyülekezőben az Ivóna kint volt, és hát ugye nem is tudom, ki emlékszik rá, de 15 éve a kék golyóba látogattuk. Most meg a 20 kilométeres túrát gyalogolta, úgyhogy kint voltak sokan, ahhoz képest, hogy először ezt szervezték, ez a Tatai gyülekezetnek elsősorban a munkája, 150 résztvevő volt, ezt Laci tudja, hogy most ez sok kevés, szóval az volt az állítása a szervezőknek, hogy első ilyen nem is tudom, túraszövetség által szervezett hivatalos túrának elsőként, a 150 főhöz kifejezetten jó. Mindenki kérdezte, hogy jövőre lesz-e, úgyhogy már készülnek rá. A másik program, az most lesz május 1-én. Ugye május 1-e, ez minek a napja? Na, ugye? Úgyhogy megyünk ki Kistarcsára sikálni a új gyülekezetet. Most készülget, nagyon sokat dolgoztak rajta a Ricsék. Ugye én láttam az elején, hogy nézett ki, láttam egy kicsit közben, meg látom most, szóval nem lehet összevetni a kettőt, hogy néz ki, most ott leszünk elég sokan. Nyilván ez inkább csak egy ilyen gesztus, meg kimegyünk és takarítunk, szóval nem értünk a villanyszereléshez, meg a falazáshoz. Elég szépen készül, ha jól emlékszem, akkor 21-én, tehát most már egy hónapon belül lesz az avatása az imaháznak. És egy nagyon szép nagy épület. A nagy terme az egy kicsivel kisebb, mint ez a két perem így egyben. Tehát elég nagy, és van egy csomó hely még hátra. És ami szép benne, hogy ugyanígy a főutcán van, tehát amikor leszállsz a hévről, a Kistarcsai hévről, kemény 50 métert kell sétálnod így keresztül, és ott van pont szembe, már úgy szembe vele, hogy leszálltál, és hát csak az úttesten kell átmenned, és ott van. Tehát ez egy főúton van, nagyon jó megközelíted, egész más, mint a régi hely. Hát majd meglátjuk, hogy az Úr mit akar ebből kihozni. Még mielőtt az igéhez fordulok, még a délutánról szeretnék egy pár szót szólni, hogy akkor mi is lesz. Ugye valószínűleg a Mondd el a világnak című filmet láttátok egy páran. Ki látta, mert ezt mondták, hogy itt nézték egy páran. Jó? Tessék? Oké. Én nekem az nagyon közel áll a szívem, mert én nagyon szeretem az advent történelmet. Sokat lehet bele tanulni. Meg ez a film, ez jól eltalált film, tehát egy reális. Van benne egy csomó fájdalom, meg szóval nem az a diadalmenet, hanem úgy, ahogy körülbelül hogy történt. Egy pár részletet vetítenék le, és mondom köré a történetet egy kicsit. Tehát nem filmvetítést tartunk, hanem egy-egy kis részletet, inkább kedvet csinálnék. Szóval megnéztem egy jó párszor, már kijegyzeteltem egyszer-egyszer, tegnap este megint végignéztem, hát nagyon élveztem, ahogy még belejegyzetelgettem és nézegettem. De nem tudom, emlékeztek-e a múlt szombat iskolán, ott volt egy, igen, ott volt egy a törvénnyel való engedelmesség Ellen White kapcsán, ott volt egy kis betét, amiben azt írták, hogy Ellen White egyszer azt mondta, volt olyan alkalom, amikor azt mondta, hogy semmiképpen nem szabad a világi törvényeknek engedelmeskedni. Ezt emlékszik valaki, hogy hol volt? De. Hát, bocs. Ez tény. Tehát ez nem ilyen, hogy... Egy törvénynek, nem az összesnek szó nincs. Van egy törvény, amire kifejezetten azt mondta, hogy így van, elnézést, persze, annak úgy sem értelme nem lenne. Tehát erről nem mondott. Van egy törvény, amire azt mondta, hogy ne engedelmeskedjünk neki, és világi törvény. Melyik volt ez? Ki emlékszik? Mit kell a rabszolgákkal csinálni? Elszöknek, akkor van egy törvény, ami szerint vissza kell vinni a gazdájához, ugye ezzel, hogy visszaviszem, ezzel kiteszem büntetésnek, stb. Mindennek, és erre Ellen White azt mondta, hogy ezt ne. Akkor is, ha ezt előírja. Jó, így remélem pontos a Zsókának is a fogalmazás, mert kétségtelen nagyon nem szeretném azt mondani, hogy Ellen White valahogy arra buzdított volna, hogy ne engedelmeskedjünk a törvényeknek. Jó, szóval egy-egy részt fogunk kivetíteni, hát majd még kitalálom, hogy melyik. Tessék?
Bocsánat, az úgy szólt, hogy amikor az emberi törvények ütköznek Isten törvényével, az utóbbinak kell engedelmeskednünk, bármi legyen is a következmény.
Így van.
Tehát az Isten törvényének igenis kell engedelmeskedni, és ugye azért ő
kapcsolódik
a rabszolgával, úgy, mert Istené minden is nem.
Pontosan.
Nem rendelkezhet felette másik.
A rabszolgasság, mértékletesség az eléggé benne volt a közgondolkozásban, mondjuk úgy az adventista gondolkozásban is, de ha ebbe belemegyünk, akkor messzire megyünk, úgyhogy ezt most hagyjuk, majd délután, erről nem ejtek szó, csak benne van ez is a filmben, ez egy mondat. Tegnap vettem észre éppen, pedig megnéztem már egy pár szó, szóval egy pár részt fogunk megnézni, meglátjuk, jó? Én csomót kigyűjtöttem, de biztos, hogy csak egy kevés részre lesz időnk, azt körülbelül tudom, hogy mit szeretnék és mire akarok fókuszálni, szóval ez lesz a délután. Akkor nézzük a délelőttet. Délelőtt is hozzá kapcsolódik egy kis egy ilyen eseménysorhoz. Ugye milyen mozgalom van, amit most az egyház elindított a generálkonferencia? Mit is csinálunk igazán tisztességes ívek? Tessék? A stimmel, és ezen belül is reggelente mit csinálsz? Elolvasol egy fejezetet a Bibliából, és hetente egy fejezetet Ellen White-ból, igaz? Az jó, ilyen renitens alakok, akik már ötször elolvasták a Bibliát, ez egy másik történet. Tehát itt megyünk szépen sorba, most hagytuk el a Zsoltárok könyvét, és úgy, mindig úgy keresgetem, hogy mi az ember, hogy szemen üt, vagy lehet ezt a szót használni. A 73. Zsoltárra fogunk most foglalkozni. Nézzük meg, lapozzuk föl, 73. Zsoltár. Ez egy csokorba tartozik, a 37. Zsoltár, 49. Zsoltár, és a Jób könyve van így egybe a 73. Zsoltárral. Egy borzasztó fontos mai kérdéssel foglalkozik, szóval mindig elővesszük a Bibliát, akkor mindig a szemünkben kell lenni ezt, hogy ez nekünk szól, tehát ez nem... Akkor is szólt annak a kornak az emberének, a makor emberének is szól. Ha elkezdjük nézegetni ezt Asszáv Zsoltárát, akkor látni fogjuk, hogy ez nekünk szól. Hát nem tudom, nem vagyunk van nagyon sokan, úgyhogy dolgoztatlak benneteket. Tessék? Mondja. Gondolom a dicsérő Zsoltáros. Ha, jó rémlik. Jó. Én azt szoktam mondani Azt szoktam mondani így, hogyha ha a Bibliával foglalkozunk, akkor olvasgassunk úgy, ahogy kedvünk tartja. Tehát az a, hogy a, mondjuk úgy, hogy a tehát ami úgy vonz, tehát ha most mit tudom én, épp ahhoz van kedvem, akkor elkezdem a új szövetséget, hogy ott olvashatom, de törekedjek arra, hogy emellett legyen egy ritmusom, hogy fedéltől fedélig is elolvassam. Tehát mindenképpen legyen meg a fedéltől fedélig. Ha nincs meg a fedéltől fedélig, akkor úgy félrecsúszok, akkor úgy egy-egy rész úgy tetszeni fog, és akkor azt hiszem, hogy az egész Biblia, de fedéltől fedélig akkor lesz egy áttekintés mindenképpen. 73. Zsoltár, első vers. Éva?
Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek.
Nagyon jó fölütés, igaz? Tehát azt mondja, hogy bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Kimond egy ilyet, és ami igaz alapjában, de nagyon nehéz ezt megélni. Tehát nagyon sokszor találkozunk olyan kijelentésekkel, amit nehéz megélni. Látni fogjátok, hogy pont ezzel küzd az egész Zsoltár. Hogy meghalljuk azt, hogy jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Azt mondjuk, hogy ha házasságban élsz, akkor Isten megáldja a házasságot, mert te is keresztény vagy, a feleséged is keresztény, tehát jó lesz a házasságod. Vesztetek már össze? Aha. Így van, tehát két ember típus van, az egyik, aki már összeveszett, bevallja, a másik, aki hazudik, nem? Körülbelül. Tehát, tessék? Hogy? Az már összeveszett. Amikor megkérdezte tőlem a lencsi lányom USA-ból, hogy ott voltak éppen táborban, és akkor ott kérte meg a Szilárd a kezét, a mostani férje, és akkor megkérdezte a lányom, hogy akkor most ez így rendben van-e. Akkor visszakérdeztem, hogy túl vagytok már rajta? Mondták, hogy igen. Akkor mondom, oké, akkor már kezditek ismerni egymást. Ha megvoltak már a feszültség, akkor rendben van. Jó? Tehát, hogy nagyon szépen élnek mind a ketten, úgyhogy rendben van a dolog. Szóval nagyon sok ilyesmire találkozunk. Amikor én bejöttem a gyülekezetbe, hogy ilyen kívülről jövök a keresztények közé, akkor nekem az egyik ilyen nagy trauma az volt, hogy mindig azt mondták, hogy a szeretet minden megold. És hát azért nem érted ezt a dolgot, mert nem érted a szeretetet. És szóval alapjaiban igazat mond megint csak, tehát nincs ezzel gond, csak ahogy mondjam, a szeretetet azért elég sokat kell küzdeni vele, amikor tudod a gyakorlatban alkalmazni. Nézzük az igét, szóval azt szeretném, hogy tényleg az igéhez kötődjünk most. Nagyon jó az a 73. Zsoltár, tehát azt mondja, hogy bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Ezt ugye, hogyha végig gondoljátok, nagyon sok gondolatra át lehet rakni az életetekben. Áldottak vagytok, ha keresztény vagy, akkor ugye azt mondjuk, hogy egészségesebb vagy, hosszabb életű vagy, stb. De látod, hogy néha itt fáj, ott fáj, amott fáj, így vagy beteg. Na, hogyan folytatja a Zsoltáros? Tehát a második, harmadik verset. Nem tudom, Éva, te leszel.
De én már meghanyatottak lábaim, és kisíja, hogy lépveim el nem kiszabottak. Mert irítkedtem a kevélyekre látván a gonoszok jobb szerencséjét.
Szóval van egy ellentét, nem? Igen. Van egy általános kijelentés, és azt mondom, hogy hát rám ez igaz. Ugye reggel itt beszéltük, én most nagyon sokat olvasgatok erről a megigazulás, megváltás környékéről. Vannak speciális okai, hogy miért. Most a Szilvási Józsinak megjelent egy nagyon jó könyve. És hát én már kiolvastam. És annak a végén van a generálkonferenciának egy ilyen összefoglalása, ami egy anyag arról, hogy akkor hogyan gondolkozunk mi a megváltás megigazulásról, és az egyik fölütés az arról szól, hogy hát ha megnézed az egyéni életedet, tehát legalább három helyen rossz kapcsolatokban vagyunk a környezetünkkel, embertársainkkal, most amire mondani szólt, az egyéni életünket, nem? Van egy, amikor rám, magamra nézek, nem? Akkor olyan kettősség, minimum kettősség van bennem. Van, akiben teljes, tehát hogy olyan remélhetőleg találunk magunkban örömöket is, nem? De azért csomó elégedetlenség lesz bennünk, egy csomó feszültség, egy csomó olyan, hogy ezt nem így kellett volna csinálni, valahogy nem szeretem magamat, vagy magamban nem szeretek egy csomó dolgot. Szóval valahogy ugyanígy, hogyha körbenézek, akkor már, amikor már magamra nézek, már ott is ezt fogom érezni, amit a Aszáf ír, hogy de én, amikor már meghanyatottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, hogy amikor ránézek a valóságra, és szembesítem azzal, ami a fejemben van, ami alapjaiban igaz, de valahogy azért még tovább kell küzdeni vele, akkor azt látom, hogy van közte egy nagy feszültség, nem? És ezt a feszültséget valahogy meg kell küzdeni. Itt nagyon szépen megmondja a harmadik vers, és utána szépen egész a 12-ig ezt fogja kifejteni, hogy megmondja, hogy most konkrétan mi az ő problémája. Ugye az ő problémája az, de ez egy általános probléma, hogy jó Izraelhez az Isten. De ha jó Izraelhez az Isten, és azokhoz azon belül, akik tiszta szívek, akkor hogy van az, hogy akik kevélyek, azokra lehet irigykedni, mert látom a gonoszoknak a jó szerencséje. A gonoszoknak jó szerencséje van, pedig azt tanultam, azt mondom, azt hiszem, hogy az Izrael, tehát az Izrael Istene az azokhoz jó, akik tiszta szívűek, igaz? És de ezt azért mondom egy kicsit általánosabban, hogy ezt nagyon át lehet forgatni nagyon sok mindenre, ami az életedben történik, nem? Egészségre, házasságra, emberi kapcsolatokra, gyülekezetbe jövök. Hát gyülekezetbe mit mondunk? Azt mondjuk, hogy miről ismerik meg az egyházat? Arra, hogy egymást szeretni fogjátok, igaz? Bejövök a gyülekezetbe, és utána Marika elmondja, hogy de jó csiszolódni itten, mert itten lehet konfliktálódni, nem? Tehát, hogy szóval van egy ilyen feszültség, amivel foglalkozni kell, és a Zsoltár erről beszél, tehát mindenképpen érdemes alaposan figyelni, hogy mit is mond. Itt hagyjuk Évának az olvasást, küzdjünk egy csomót, nézzük a 12. versig. Itt gyakorlatilag csak a harmadik verset fejti ki, de figyeljétek meg, hogy azért elég részletesen és elég alaposan látja ezt, hogy bizony a gonoszoknak jó a szerencséjük. Igen? Innél
ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyunk mindenem.
Végig 12-ig, nem? 4-től 12-ig, igen.
Mert halálukért nincsenek kínjaik, és az ő erejük hálatok. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevésség, ruhagyanán erőszak borítja őket. A kövérség miatt kint ülnek az ő szemeik, elméjük gondolatjai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjazással. Az égre tátogatja a szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ünnépe ide, hogy telepovár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt az Isten, és van-e a magasságosban értelem? Inné ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyunk hűtenek. 12.
Így van. Szóval így kifejtve még erősebb, nem? Nagyon, nagyon sok, tehát itt mennek az ütések egymás után, mennek a gondolatok egymás után. Itt is azt látom, azt is azt látom, amott is azt látom, ami a feszültséget okozza bennem. Ugye még ezt is megkérdőjelezik, hogy van ilyen magasságosban értelem, tehát még ezt is megengedik maguknak, és ennek ellenére megáldottak, nem? Tehát ez mindenképpen egy nehézség. Még hogy tovább erősítsük, akkor a 13-tól 16-ig olvasd el, jó?
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostan ártatlansága kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, imé a te fiaid, nemzedékét árulom el. Meddig mondtad?
Még egyet.
Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben.
Ez az a gond, hogy mert előtte, hogy felsorolja azt, ami külső, amit lát kifele, és itt meg ráírja azt, hogy magamra is ez probléma, mert látom azt kifele, hogy nekik szerencséjük van, és az a gond, hogy ez nekem olyan problémát jelent, hogy bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostan ártatlanságomban kezemet, szerencsétlennek érzem magam, nem? A többiekhez összevetve. És ez megint csak egy ráerősít erre a problémára, tehát én is rosszul érzem. Nyomorgattatom minden nap, most rosszatom minden reggel. Valahogy úgy tudom ezt elképzelni, amikor fölkelsz reggel, nem? És akkor belegondolsz, hogy megint jön egy nap, és akkor belegondolsz abba, hogy hát ez milyen szörnyű lesz, nem? Milyen tragikus lesz. Na megint látni fogom, hogy a szomszéd már megint vett egy új autót, nem? És milyen szép autóval jár. Kimegyek, és megint a feleségemmel találkozok, aki lehet, hogy rosszul fog szólni, szóval, hogy neked nincs autód, neki meg van, stb. Szóval egy kicsit ez az én lelkemet is, nem kicsit, nagyon is megnyomja az én lelkemet is. Szóval valahol ez egy valós mai helyzet?
Igen.
Na, akkor érdemes tovább olvasni. Mi a megközelítés? Az egyik megoldást már egy megoldást. Mi az, ahogy meg tudod közelíteni ezeket a problémákat? Egyik megoldást már olvastad, azt kezdődik, hogy gondolkodom. Igaz? Azt írja a 16-os vers. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem. Küzdök ezzel a problémával, szóval nem hagyom csak úgy, hanem elkezdek gondolkozni. A gondolkozást azt úgy alul szoktuk becsülni, szóval a kereszténységben van helye az érzelemnek, de mindenképpen van helye az értelemnek is, és hát szokták ezt így, nem tudom, biztos ismertek ezt a képet, hogy az a helyes, hogyha az értelem az a mozdony, ami elől megy és húzza, és az érzelem pedig utána a vagon, amit húz az értelem. Ha fordítva van, akkor az problémát jelenthet.
Azt, hogy gondolkozom, például, hogyha valaki kap egy betegséget, hogy lehetem, mert ugye azt mondom, miért pont én, miért kaptam ezt tőle, hogy keresztények is, hogy miért kaptam ezt tőle, de azon gondolkodom, hogy mi az, amit nem jól teszek, és mit kéne javítanom. A betegség által, mert hogy a Jóisten nem véletlen adja nekünk a problémákat.
Hát megértőd azt, volt egy matek tanárnénim, akinek nagyon sokat köszönhetek, ő volt az, aki ilyen ötödikben hozzákerültem matekra, és akkor látta, hogy értek valamennyire a matekhoz, hogy van tehetségem hozzá, és elkezdett külön foglalkozni. Nem volt semmi pénzünk, de ő megengedte azt, hogy járhattam hozzá úgy óráknak, hogy ő tanította a többi gyereket, és néha rám nézett. És akkor ezzel én nagyon sokat tanultam, meg aztán a 7-esek, 8-osokhoz beültetett 6-osként, és akkor ott a szakköröm dolgoztam. És nagyon érdekes volt, hogy ő földolgozta azt, hogy hát idősödött nyilván. Tartottuk sokáig a kapcsolat, szegény meghalt már. És mondta, hogy jó dolog ez, hogy idősödik, mert akkor fog ideje jutni arra, hogy a klasszikusokat, mindig szerette volna a klasszikusokat olvasni, mert elővesz, és akkor jól olvasgatja. Tehát hogyha betegségben, idősségben, egyebekben valahol muszáj megtalálnunk a jót, mert egyébként nem működik, és nagyon értékeltem ezt a tanárnénimet, hogy ott foglalkozott velem, pedig hát senki nem kérte arra, hogy foglalkozzon. Szóval ez a gondolkozás, ugye nekem vannak ilyen alapigéim, a Róma 12.1. Az úgy fejben van valakinek, nem akarom fejből idézni, hogy pontatlan legyek.
12.
Sejtettem, hogy 2. Róma 12.2. Ez szerintem... Igen, és változtatok el, hogyan... Mondja Csóka? Hát változtatok el az elmétek megújulása által, és megvizsgáljátok, hogy... Hát mindenképpen jó, az a helyes kiegyensúly, hogy előbb az érzelem megy, és utána az érzés. Az érzés megy elő, az probléma. Sokat jártam ilyen, lehet, hogy ismeritek a házasságot, mindjárt mondom, mindjárt adom a Ákoséghoz, léteknek nem messze, és ők mindig ez a hang, tehát hall közvetlen kapcsolatuk az Istenhez. És hát olyan érzés mindenképpen, tehát ő úgy érzi, hogy van egy kapcsolat. Mindig kérdeztem tőle, jó Ákos, hogyha most úgy érzed, hogy közvetlen kapcsolat van Istennel, akkor miért van az, hogyha körbejárok és találok 4-8 ilyen embert, aki szintén közvetlen kapcsolatban van Istennel, akkor ti meg nem vagytok egymással kapcsolatban. Ez pont előtte esett szét a közösség, ami bejárt, és akkor maradtak öten, talán egyben. Szóval mindenképp gondolkozni kell, mindenképp meg kell küzdeni, és valahol tudomásukra venni azt is, hogy ahogy beszéltük a szombat is, hogy mindenkinek egyéni hite lesz, de a gondolkozás az nem kiváltható.
Az elméről jutott eszembe, hogy azt mondjuk, hogy szeresd Istenet a teljes elmédből.
Így van. Úgy kezdődik, így van. Akkor még egy ige, hogy azt csak mondom fejből.
Mikor?
Hát ez már szegény Margó már ennyi. csiptetni kell, és akkor...
Odaadom.
Ne, hagyjuk. Jó, ez maradj, maradj csak. Tehát ugye azt mondja János 17.3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát ugye azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek. Tehát a megismerés, kicsit ugye a közeledés, fölfogás nyilván olyan korlátok között, hogy az Úr megengedi. Jó? Tehát lássuk azt, hogy a változás ebben az esetben is a gondolkozás. Tehát mindenképpen egy kicsit bonyolultabb az élet annál, mint hogy hát most van egy kedves honfitársunk, aki egy év alatt 30 milliárdról 130 milliárdra növelte a vagyonát. Valaki tudja, valaki nem tudja, ki ez. Ugye ezt normális világban nem csinálják, meg nálunk meg lehet csinálni. Ez van, most semmilyen probléma nincs, hát ő dolga. De hogy messziről, hogyha ránéz az emberek, most biztos, hogy, tehát mondom a gondolkozásra. Oké, most van több pénz, egy dolog, de most biztos, hogy boldoga? Nem? Biztos, hogy jobban érzi magát? Biztos, hogy... Tehát az, hogy valakinek most milyen van, amire elkezdek irigykedni, csak hogy kérdéseket tegyek fel, az biztos, hogy jogos, hogy én most irigykedem? Már úgy értem a jogosat, hogy tényleg jobb helyzetben, van mindig a másik fénye zöldebb, amíg át nem megyek. Átmentem, megnézem, akkor ide. Van egy kedves ismerősöm a Lajos Mizsén ott a faluban, egy tényleg értelmes hölgy, egyrészt házakat tervez, van egy kis tervezőirodája, gombkötő Gizellának hívják, és másrészt pedig ilyen mindenféle terményeket, tehát ilyen bioterményeket termel, nagyon sok mindent, és tényleg egy értelmes tip-top, aranyos mozgékony hölgy, harmadik férjével él, és aztán beszélgettünk vele, és mondta, hogy hát nézzétek, most így visszatekintve valahol az első, nincs különbség, úgyhogy már most vagyok a harmadiknál, de szóval, hogyha figyelek arra, hogy mi a jó, akkor van.
Tudom, hogy egy időben olvastam valamelyik ma, azért kedves volt, és én akkor, hogy igen, látjuk messziről, kívülről, hogy milyen gazdag, mit tudom én, mire van, de biztos, és irigyem, és biztos, hogy irigyem a rossz házasságát, és a betegségét, és a boldogtalanságát, és egy csomó dolgot, egy felsorra, amire nincsen a szem előtt.
Hát ez nekem...
Én azt érjük, hogy nem biztos, hogy boldog, sőt.
Rám nagyon sokat hatott ugye két fölmérés. Az egyik fölmérés azt mondja, hogy ugye ez az egészség, ugye a Kalifornia adventistákat mérték föl, elmondtam egy párszor, de ezt nem lehet szokni, tehát ez teljesen mindegy, hányszor gondolsz bele, mindig meglepődsz. A következő a fölmérés tárgya, van egy csomó adventista, meg van egy csomó nem adventista. Majd 30 ezer embert vontak be ebbe a fölmérésbe, tehát nem egy kicsi volt. És a férfiak közül, ugye adventisták meg adventisták között is vannak különbség, azon adventisták, akik tudják azt, hogy nem túlsúlyosak, mozognak egy keveset, dióféléket esznek, és növényi alapú az étrendjük. Tehát ezt a négy nem túl bonyolult dolgot azért megtartják. Ha ezt a négy nem túl bonyolult dolgot megtartja, és férfi az ember, akkor mekkora az életkor különbség egy nem adventista, vagy egy átlag kaliforniai, és egy adventista között, férfiban.
10 év.
Hát mert hallottad már tőle, 10,6 éve, ez teljesen mindegy, honnan közelíted, ez döbbenetes adat, szóval ez csak szokni lehet, ezt igazán megérteni nem. Tehát 10,6 év az nagyon sok azért, nem? Szóval az, hogy valaki 70-80, azt hiszük, hogy kevés, de amikor 70 évesek vagyunk, akkor rájövünk, hogy ez nagyon sok, nem? És hát plusz ugye még hozzá kell tenni, hogy még erősítse a dolgot, hogy nem mindegy, hogy azt az utolsó 10 évedet azt mondjuk félvakon töltött cukorbetegen és alig tudsz járni, az utolsó 10 évedben is gyalogolsz, mész, stb. És majd az utolsó fél évben esetleg leesel a lábadról. Egyáltalán nem mindegy. Tehát ez egy tényadat, ez most lehet vitatkozni, vele egy fölmérés. Másik fölmérés, ez még nagyon sok helyről, mondjuk vegyük Kopp Mária, hogy legyen akkor magyar fölmérés, a magyar lelki egészség, ugye ő meghalt már szegény, ez valahol a 2010-es év, 2009 valami ilyesmi volt a címe. Meglátjátok, hogy magyar lelki egészség, vagy 2008, vagy 2009 valami ilyesmi, neten hozzá lehet férni. És akkor megnézett, hogy a vallásgyakorlók, az aktív vallásgyakorlókat nézte, mondhatok más fölmérést is, ami nem ezt nézi. És akkor megnézte, az aktív vallásgyakorlók azok hogyan néznek ki az átlag népességhez képest, sok adatot mondott. kellemes, hogy például a betegségben töltött órák száma az kevesebb, stb. De az egyik az mindig az, hogy boldogabbak, elégedett. Ez minden egyes fölmérésnél ott van. Nem? Tehát, hogyha egy kicsit mondjuk úgy, hogy gondolkodom, akkor onnan indultunk el, hogy ha valakire irigykedem, akkor meg kell gondolnom, hogy jogosan irigykedem-e. És ez azért egy nem... Szóval, ha kicsit belegondolunk, akkor nagyon sokszor nem jogosan irigykedünk. Ugye azt szokták mondani, hogy Isten úgy csaphat leginkább rád, hogyha megengedi azt a vágyat, amit te vágysz. És elgondolom, hogy én ezt meg ezt szeretném, és az Úr azt mondja, hogy jó legyen. Akkor lehet, hogy legrosszabbat követed el saját magaddal szemben. Tehát ez mindenképpen egy gondolkozáshoz kell. Jó, ez a 16. vers. Nézzük a 17-et. És akkor itt a másik nagyon fontos pont, hogy hogyan. Csak a 17-et most.
Miután bemenél az Isten szent helyébe, megértünk azoknak sorsát.
Oké, ez egy olyan egyszerűnek tűnik. Tehát mi történik? Oda ment a templomhoz, bement, és megértette az Isten sorsát. Ugyanehhez olvassuk el a Reisingert szereti. Laci, olvasol? 58. Ézsaiás 58. Ott a 13-14. Ézsaiás 58-13-14. Megvan, Laci? Nem? Akkor olvasd, Éva. Vagy, ja, bocsánat.
Ha meghatóztatod szombaton látod a vég, és előzött keftelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevéd, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mindenem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségében él.
Reisinger ezt a hordozlak a föld magaslatain, ezt következőképpen magyarázza, és teljesen egyet tudok vele érteni. Mégpedig azt, hogy amikor szombatot éled, akkor a szombat az nem arról fog szólni, hogy akkor most ilyen mit tegyek, mit ne szadjam, egy ilyen kötöttség, hanem akkor nyilván végig gondolod a hetetet is. Tehát nem csak a szombatra mit mondunk, azt mondjuk, hogy azért jó a szombat, mert Istennel tölthetünk egy napot, az ő dolgaival foglalkozunk, közösségben vagyunk, olvassuk a Bibliát, stb. Tehát ilyen jellegű dolgokkal kötjük le az agyunkat, és ez nagyon jó, mert akkor így föltöltődünk az egész hétre, és akkor van egy, nem is tudom, látásunk, amit a hétközben tudunk alkalmazni. Reisinger ez azt teszi hozzá erre az igére alapozva, hogyha szombaton vagyok, és akkor úgy végigpörgetem egy kis lehetet, hogy mi történt, mint ahogy amikor túrázom és fölmegyek egy magaslatra, ugye a föld magaslatain hordozom, akkor mit csinálok? Visszanézek, látom az utat, hogy honnan jöttem, előre nézek, akkor látom az utat, hogy merre megyek. Igaz? Az a magaslat. Nem? Ugyanígy a szombat is, hogy visszanézek, és akkor látom, hogy honnan jöttem ide. Előre nézek, látom, hogy mit akarok a héten. És mert most pont szombaton és Isten dolgával foglalkozom, mert egy kicsit ilyen isteni szemlélettel nézem meg. Mi történt? Mi volt igazán a fontos az elmúlt héten? Mi volt igazán mi lesz igazán a jó a következő héten? Még egy adatot hadd idézek. Ez a Scientific Americannek egy fölmérése volt a boldogság elégedettségről. Ők kifejezetten ateista, szóval olyan kutatók, hát kutatóként kell hozzá. Tehát nem lehet egy olyan érvet mondani, amikor a keresztények azt mondja, hogy boldogabbak, elégedettebbek, hogy hát igen, mert hisznek Istenbe, és Isten megáldja őket. Szóval ez egy kutató számára nem egy jó. Ő kettőt mondott, hogy miért is igazán boldogabbak, elégedettebbek. Az egyik ugye az, hogy közösségben vannak, és a közösség az nagy erő, tehát hogy egyáltalán együtt vannak az emberek. Akárhogy gondolod, óriási erő. Tehát a első számú öngyilkossági jelölt az a férfi, aki egyedül marad. Ez kifejezetten egy elég veszélyes állapot. A másik pont pedig az, hogy hát másképp élik meg a világ dolgait, nem? Egész más, hogyha nekem az a fontos, hogy eljussak a mennybe, nem? És vágyom rá, akkor a szomszéd most veszekszik egy kicsit, jó, hát akkor mosolyogok rajta, és megpróbálok krisztusi módon viselkedni, nem is tudom, tehát megérteni, hogy miért veszekszik, és türelmesen. Ugye, ahogy a példabeszédek 15.1 mondja, hogy a szelíd felelet az elfordítja a harag fölgerjedését, akkor így viszonyulok hozzá is megoldódik. Szóval egy kicsit másképp fogom a világot látni attól, hogy nekem mások a céljaim. Ezt akarja mondani ezt a míg nem bemegyek az Isten szent helyébe. Nem? Bemegyek az Isten szent helyébe, és onnan Isten szemszögéből nézem ezt a helyzetet. És egész mást fogok látni, mint amit, hogyha nem onnan nézem, akkor látnék. Nem? Hát mondjuk, hogyha egy keresztény számára, ha jön a halál, nem? Hát hogyha most nem az Isten szent helyéről nézem, az egy tragédia, nem? Az vége mindennek, nem? Ott fájni fog, nekünk is, mindenkinek fájni fog, nem kérdő. Fáj, küzdök vele, és biztos, hogy legyőz. Tehát az, amikor tuti, hogy vesztes vagyok, nem? Az a halál. Egy nem keresztény számára, így van? Keresztény számára mi a halál, hogyha bemegyek az Isten szent helyére, és onnan nézem a halált? Nem? Akkor a keresztény számára a halála az, amin keresztül eljutok végül Jézushoz, nem? Eljutok ahhoz, hogy egy megváltott állapotba kerüljek, nem? Mert ha Jézus nem jön el menet közben, akkor végülis meg fogunk halni egyértelműen, és akkor majd valamikor ő jön és föltámaszt. Tehát ez a bementek az Isten szent helyébe, az, hogy kicsit másképp kell látnom a világot, különben el vagyok veszve, különben ilyen tragédiában vagyok, mint egy Aszáf is kezdi, irigykedem a gonoszokra, nem? Ha másképp kezdem látni a világot, akkor egyből ki fognak simulni ezek a dolgok, és azért szeretném még egyszer aláhúzni 20-adjára is, hogy nagyon fontos, hát a Székelybe tartotta a Sebastian Matula az előadás sorozatát, nem tudom, 2-3 éve, az ugye eléggé tetszett a megközelítése, de mondok egy történetet hozzá, és akkor értitek, hogy mire gondolok. A történet arról szól, hogy egyik ember, két ember utazik a repülőn, attól hallottam a történetet, aki utazott a repülőn, kint volt a G-Vice-in Amerikában, ott mesélték, és beszélgetnek Istenről. És akkor kérdezi a egyiket, hát bemutatkoznak egymásnak, és mondja, hogy én lelkész vagyok. Lelkészet? Hogy lehet hinni Istenbe? Hát Isten az ilyen-olyan, amely. Hú, mondja, hát hogyha Isten tényleg olyan, akkor én sem hiszek benne, nem? Így van? Tehát az a baj, tehát hogyha ha Isten az, ami annak a fejében valaki, aki nem szereti Istent, akkor általában mi is azt mondjuk, hogy azt az Isten mi se szeretnénk szeretni, nem? Tehát, hogy Istennel általában az a baj, hogy nem ismerjük, nem foglalkozunk vele, nem akarjuk megismerni, hanem van egy képünk Istenről, és kész. Amit lehet, hogy a papbácsi belénk tett kétszer, vagy nem is tudom, még a gyerekkorunkban, de az találkoztam olyan emberrel itt, amikor jártunk itt házról házra a környéken, aki mondta, hogy ő soha keresztény nem lesz. Miért? Mert amikor kicsi volt, akkor látta pontosan, hogy mit csinál a pap, és azt mondta, hogy ha ez a pap ezt csinálja, és ő hirdet az Istent, akkor soha kész. El is mondta, hogy milyen dolgai voltak. Mi a lényeg? Tehát, hogyha bemegyek a Isten szent helyre, szóval muszáj egy kicsit átértékelnem a világot, csak erre figyeljek, hogy ez csak akkor fog működni, hogyha foglalkozom a Bibliával, és foglalkozom azzal, hogy ki Isten, egyébként lehet, hogy nem fog jól működni. Jó? A konkrét helyzetre mit mond itt Aszáf? Nézzük meg nagyon eltelt az időnk, olvassuk végig 18-tól 28-ig. Jó,
bizony, sikos földön helyezted el őket, utaságokra vekedtett őket. Mint elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenésznek a rettegéstől. Mint álmod, ha felserkenünk, te Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képöket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséjén, akkor valgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék, te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsokkal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, nálad már egy évben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek külsziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. mert mi, akik eltávoznak tőled, elvesznek, mind tiltod azokat, akik elhajolnak tőled, de én, Isten közelsége, új igen jó nékem, az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessen minden te cselekedetek, de.
Hát ezt érdemes, nagyon sok ilyen ige van a Bibliában, amit bárhányszor elolvasunk, mindig mondani fog valamit, és soha nem fogunk igazán a mélyére jutni, de ha nem foglalkozunk vele, akkor nagyon-nagyon sokat vesztünk az életünkben. Ez is ilyen, van egy csomó még ilyen. Itt ugye Aszáfnak az volt a problémája, irigykedett a jószerencséjükre, bement az Isten szent helyére, neki az volt a fontos Isten szent helyén meglátni, hogy lesz ítélet, ő is ítélet előtt fog állni, a gonoszok is ítélet előtt fognak állni, egész más az ítéletnek a kimenetele Istennél. Innentől kezdve nem mindegy szart most, innentől kezdve irigykedjen, akarjak átülni oda, hát szó se lehet róla, nem? Hát egyszerűen szóba se jön az, hogy én akkor most 20 forinttal többet akarjak azért, mert hogy most az nekem nagyon jó lesz akkor, amikor az ítélet előtt áll. Tehát az ítéletből visszanézve egész más lesz a értékelése azzal kapcsolatban, amit itt lát. Két gondolat, és akkor nem akarom az időt nagyon túllépni. Még itt a végéhez, ugye az, hogy ha ez megvan bennem, tehát hogy egy kicsit küzdök azzal, hogy az Isten szemszögéből próbálom nézni az életemet, és úgy próbálom értékelni, akkor ugye ezt látni fogom, hogy egész más lesz az értékítéletem, mint hogyha te belegondoltok, hogy Jézus meghalt érted, nem? Te érted halt meg. Így van, szóval ez valahol lehetőséget ad azért, hogy egyszerűen meg tud csinálni azt, hogy utálod magad, mert elszúrtál valamit, de föl tudsz kelni, és azt tudod, hogy hát Uram, ez a te problémád, nem? Ezt hagyj helyezzem rá. Imádkozom, és hagyd mondjam azt, hogy Uram, ezt most oké, én is szánom, bánom, de felejtsük el, és kezdjünk egy új napban, nem? Mint ahogy ott volt a parázna, azt mondja, szó volt róla, ez nekem nagyon kedves történet, ugye ott azt mondja Jézus, hogy eredj el, és többet ne vétkezzél, és a másnap találkozik a parázna, azt mondja, egy emberrel, aki meg akarta kövezni, és akkor oda megy, és hát nézd, te parázna, ma is parázna vagy, nem? Tegnap elkövetted, ez ma még nem törődött el, nem? Most mit? Hát jogi 5 év nem telt el, hogy most már érvénytelen legyen, tehát most is megkövezhetnek, nem? Akkor parázna azt mondhatja, hogy ne haragudj, lehet, hogy úgy gondolt, hogy igazad van, de én találkoztam Jézussal, én leraktam rá a terhemet, én ma egy más ember vagyok, nekem most egy új életem van, most hagyjuk ezt, nem? Az a régi életem ezt alakulik. Most én egy új menetben fogok menni, és afelé megyek. Szóval egész más lesz az életedhez való viszony, hogyha Isten szemszögéből nézel. Így van? Tehát a saját életed, ez sokkal jobban el tudod fogadni. Magunk elfogadás az egyik legnagyobb problémánk, nem? Hogy egyáltalán, nem is tudom, értékeljük magunkat, nem? Ma elég zavaros a világ. De ezt ha az Istentől nézed, akkor tudnod kell, hogy ő meghalt érted, megváltott téged, ezen gondolkoznod kell, és ez neked egy óriási erő és egy óriási érték. Mit ír itt a 28. vers, és erre a két gondolatot mégis akkor. 28. vers azt mondja, de Isten közelsége, ó, igen jó nékem. Ugye azt mondja Jakab, hogy közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok, igaz? Tehát, hogyha foglalkoznom kell az Úrral, tehát hogyha ezt így most végig gondolom, amit eddig végig gondoltunk, akkor igenis foglalkoznom kell az Isten dolgaival, elő kell vennem a Bibliát, beszélgetnem kell róla, úgy járni kell rajta az agyamnak. Nem fogom megérteni soha, azt tudjam az először, tehát amikor mindig jönnek hozzám és mondják, hogy hát elővettem a Bibliát, és van unalmas vagy rosszul érthető, vagy hasonló, oké, gyerek. Küzdeni kell vele. Nem küzdesz vele, nem keresed benne a szép dolgokat, akkor nem találod meg. Nekem nagyon döbbenetes volt, itt már 20 éve adventista vagy nem adventista voltam, olvastam a Bibliát, és akkor találkoztam valakivel, és akkor mondja, hogy hát ő neki a kedvence Ézsaiás. És ránézek, azt mondom, Ézsaiás. Hát ez egy bonyolult, alig érthető, tele van azzal, ugye kemény szavú Ézsaiás mondják róla. És akkor mondja, hát de tele van örömmel, tele van dicsérte. Mondom, jó, akkor megnézzük. És tényleg tele volt. Szóval ez egy ilyen élet, hogy folyamatosan találsz benne valamit. Szóval Isten közelsége, ó, igen jó nékem, ha ezt az élményt meg akarod élni, akkor Isten közelségében kell legyen. A záró gondolat pedig az, ami itt mond, az, tehát látjátok, csak a, semmit nem csináltunk ma, csak végigolvastuk, igaz? Tehát semmi extra, tehát egyszerűen csak értelmeztük, csak szeretnék kedvet csinálni ahhoz, hogy olvassuk így a Bibliát értelemmel. Azt mondja itt a vége, hogy a Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem mindent a cselekedetedet. Ha ez az élményed meg lesz, akkor teljesen természetes, hogy ezt el akarod mondani, nem? Meg fog látszódni, rád fognak kérdezni. El akarod mondani, valakit tovább akarod adni, nem? Mert ez a te élményed már. Van egy olyan életed, amit nem akarsz magadban tartani, hanem ránézel a másikra, és sokat jártunk a fiatalok Jézusért tábor kapcsán is, meg egyébként is nagyon szeretek látogatni, és ha körbemész, akkor mindig mondom, hogy nagyon igaz ez a, ugye a evangélium, meg a több helyen, Lukásnál több helyen is szerepel ez, hogy fehérek a tájékuk az aratásra, Jézus mondja. Tehát mész és látod, hogy az embereknek, hát hogy mondjam, szóval nagyon-nagyon szükségük van arra, hogy megismerjék egy kicsit Jézust, egy kicsit megismerjék azokat az értékeket, amit kereszténységben benne van, azt a puritán gondolkozásmódot, azt az odafigyelést, hogy a munkához való viszonyt, a családhoz való viszonyt, egészséghez való viszonyt, az élethez való viszonyt. Borzasztóan szükségük van az emberekre. Tehát példák sorozatát tudom én is mondani, de azt hiszem nincs itt a teremben senki, aki nem tudna hasonló példák tömegét. Tehát, hogyha megéled ezt, akkor az lesz a természetes életérzésed, hogy hát ezt mondjuk el másnak, és akkor más is megismerhesse, és más is közelebb kerülhessen az Úrhoz. Ezt kívánom nektek. Ámen.